Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai estén is kereshetünk téged, odafordulhatunk hozzád, hogy tanácsot, útmutatást kérjünk, hisz annyi féle hír kering ebben a világban, Uram, mondanak ezt is, mondanak azt is, Uram, hogy mi ne ezekre figyeljünk, hanem a tőled jövő üzenetre, hogy az határozza meg minden napjainkat, hozzáállásunkat, amit te mondasz, és köszönjük, hogy te valóban szólsz igéden keresztül, sőt, megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, hogy te nem valahonnan a messzeségből küldöd az üzenetet, hanem mindig ott vagy, ahol téged segítségül hívnak. Amikor őszintén vágyakozik valaki utánad, az megtapasztalja, hogy jelen vagy, szólsz hozzá, könyörülsz rajta, felemeled a bűnből, megtisztítod a szívét, és új élettel ajándékozod meg. És köszönjük, Urunk, hogy mindezt a te kereszt áldozatod által viszed végbe. Azért lehetséges, hogy nekünk az életünk mássá legyen, mert te kifizetted az adósságunkat, odaadtad az életedet, nem sajnáltad magad, csak hogy megmenthess. És köszönjük, hogy ebből az áldozatból élhetünk, és az, hogy minden nap ebből merítsünk erőt. Kérünk így most, szent lelked által, jöjj hozzánk közel, töltsd be a mi szívünket, formáld a gondolatainkat, és vezess minket a keskeny úton, amely életre visz. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele 8. fejezetének az első 15 verséből. Tehát Pál apostol Korintusiakhoz írott második levele 8. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Tudtul adjuk nektek, testvéreim, az Isten kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbatétele között is bőséges az örömünk, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Mert tanúsíthatom, hogy képességük szerint, sőt erejük felett is önként adakoztak, és esedezve kérték tőlünk azt a kiváltságot, hogy részt vehessenek a szenteket megsegítő szolgálatban. És nem úgy, amint reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratából. Úgyhogy arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, úgy fejezze is be nálatok ezt a jótékonysági gyűjtést. Hogy amint mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban, és a hozzánk való szeretetben, úgy bővölködjetek ebben a jótékonyságban is. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben, mert az hasznotokra lesz, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is abból, amitek van. Mert ha megvan a készség, az szerint kedves az, amilyen kinek-kinek van, és nem az szerint, amilyen nincs. Tehát nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerint. E mostani időben a ti bőségetek pótolja azok fogyatkozását, hogy majd azok bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint meg van írva, aki sokat szedett, nem volt fölöslege, és aki keveset, nem nélkülözött. Az apostol korintusiakat bátorítja arra, hogy vegyék észre a más területen élő, Krisztusban hívő emberek, gyülekezetek nehéz helyzetét, és segítsék, támogassák őket anyagiakkal. Ez nem parancs volt, nem kötelező program, hanem Pál rámutatott arra, hogy ők is kaptak az Istentől kegyelmet. Másrészt ugye már a római levélben is írt arról, hogy a nem zsidó keresztjének, azok hálásak lehetnek a zsidóknak, mert rajtuk keresztül kapta meg ennek a földnek a legnagyobb áldását az ember, a megváltót. Tehát, hogy ezt soha nem szabad elfelejteni, nem volna szabad elfelejteni, hogy az Úr Jézust, hogy úgy mondjam, a zsidóság adta a világnak. Igen, Istentől jött, de az ő ószövetségi népe közé született bele, és ott tevékenykedett. És bizony mennyiszer elfelejtettük, sőt, ugye el is vetették az úgynevezett keresztjének a zsidókat, holott ezt nem volna szabad elfelejteni, hogy ők adták nekünk a Krisztust, és tulajdonképpen az ő hitetlenségük, vakságuk, hogy nem ismerték föl a názáreti Jézusban az Isten fiát, az nekünk áldássá lett. Hiszen azért indult el az evangélium a nem zsidó emberek felé, mert Isten ószövetségi népe nem fogadta el Jézust megváltónak, az életük urának. És akkor az Úr elküldte a tanítványokat, hogy menjenek szerte ebbe a világba, és hirdessék az ígét, tanítsák meg az embereket arra, hogy mit tett Isten értük, és ismertessék meg azzal a kegyelemmel, amit ő a kereszten szerzett. Tehát másképp mondva, ugye Pál szívükre helyezi, hogy tulajdonképp adósak ők is a Jeruzsálemben, meg a Júdában élő hívők felé. Mert itt nem arról van szó, hogy mindenkinek adakozzanak, ez itt nem a média szólít fel, hogy valahol nyomorúság van, és akkor látványosan kell tenni valamit, és hadd lássák az emberek, hogy ki milyen nagy összeget ad, úgyhogy az a nagy összeg, ő neki nem is jelent semmit. Itt arról van szó, hogy Pál elmondja, vannak hívők, akiknek nehéz az élethelyzete, nehezek a körülményei, és segítségre szorulnak. És aki ezt látja, és akit az Isten indít, és akinek van miből, az segítsen. És ahogy odafordul a korintusiakhoz, eléjük tárja a macedóniaiakat, akik már megkezdték a gyűjtést, akik elkezdtek már adakozni a nehéz helyzetben lévő testvérek számára. És Pál úgy mondja, hogy oda teszi őket a szemük elé, hogy nézzétek, ezek az emberek Macedóniában nehéz körülmények között élnek. és mégis észreveszik a másikat. De tudtul adjuk nektek, testvéreim, az Isten kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt. Tehát rámutat arra, hogy Macedóniában az Isten munkálkodik, és ennek a munkának van látható eredménye. Ugye Macedónia az a terület, ahonnan kapott egy üzenetet Pál a második missziói útján, ugye látomásban egy férfi megszólította, hogy jöjj át Macedóniába, és légy segítségünkre. És Pál engedett, fölismerte, hogy ez Isten akarata, hogy hirdessék Jézus Krisztust Macedóniában. És ahogy oda átment, egyre több helyen voltak emberek, akik örömmel fogadták Jézus Krisztus szabadító üzenetét. Azt, hogy Jézussal kijöhetnek a bűnből, megváltozhat az életük, megszabadulhatnak megkötözöttségből, és hogy Isten még Jézuson keresztül a börtönben lévőket is szereti, és azokon is akar könyörülni, és nekik is kínálja az új életet. És ott aztán elindult, ugye Filippiben is egy gyülekezet, és azt látjuk, hogy ezek a gyülekezetek növekedtek. Tehát az, hogy tudtul adjuk nektek Isten kegyelmét, amelyet Macedóniával közölt, ez azt jelzi, hogy a Macedóniában élő keresztényeknek nem csak annyi volt, hogy hú, fölvettünk egy új vallást, hogy mi másképpen imádunk egy istenséget, hanem itt arról hozzá, hogy élő kapcsolatban vannak az élő Istennel. És Isten foglalkozik velük. Tehát tanítványnak, hívő embernek lenni, az azt jelenti, hogy kapcsolatom van Istennel, aki engemet napról napra formál. Tehát ő nem egy távoli valaki, az Isten kegyelme, ez ezt üzeni, hogy Isten itt van, kézbe vesz, formál, alakít, vezet, segít abban, hogy növekedjen. És a macedóniaiak ezt tapasztalták meg, hogy ott van Isten, és alakítja, vezeti őket. Ugye tudtul adjuk nektek, testvéreim, az Isten kegyelmét. Érdekes dolog ez, hogy Pál mindig, amikor egy helyen személyesen van, vagy ha levélben írja le, amit az Úr a szívére helyez, akkor mindig az Isten dolgairól beszél. Pedig abban a világban is biztos, hogy sokféle esemény történt, lehetett volna különféle híreket mesélni, de Pál azt mondja, én az Isten kegyelmét adom tudtul, vagy adom hírről nektek. Hogy a legnagyobb hír, hogy Isten eljött ebbe a világba, minden nyomorúságunkkal megközelíthető, segítségül hívható, nincs tőlünk távol. Ez a legnagyszerűbb hír. És ez nagyon fontos, hogy mire figyelünk ma, hogy amikor mindenféle hír kering, ma mindenki a vírushelyzettel van elfoglalva, csöpög a csapból is, mindenki mond ezt, mindenki mond azt, és közben még sokszor a hívők, a gyülekezeti tagok se fölfelé figyelnek, mert de mit mond Isten? És mit mond az íge? Mert csak az a lényeg, mit mondanak az emberek. És félünk, és rettegünk, és nem merünk tenni semmit, meg begubózunk, meg mi lesz majd, és nem figyelünk arra, hogy mit is mond Isten. Nem figyelünk arra, hogy mit mond a Szentírás, hogy hát itt van ő. Figyeljünk már rá. Vegyünk, tartsuk bele a kapcsolatot, hisz nem csak a templomba lehet kapcsolatba kerülni az Istennel. Lehet, hogy ez az időszak most arra is akar bennünket eljuttatni, hogy fedezzük föl, hogy Isten ott van az életünk mellett Jézus Krisztusban, az otthonunkban, a munkahelyen, és bárhol meg lehet őt szólítani. Ugye Jézust a legtöbb ember az utcán szólította meg, vagy a határban találkozott vele. Olyan helyen, amit nem lehet templomnak nevezni. Kint az életben. Mert ott közelíti meg az életünket. Ott közelít meg minket. És ma is itt van, de rajtunk múlik, hogy odafordulunk, vagy nem fordulunk hozzá. Tehát Isten a macedóniai gyülekezetekkel foglalkozik, erősíti őket a hitben, és látszik, hogy növekednek. Természetesen ehhez arra is szükség van, hogy ők is akarjanak növekedni. Tehát Isten magát, vagy az ő akaratát nem erőlteti rá soha senkire. Ott kell lenni az én életemben is a döntésnek, hogy igen, Uram, itt vagyok, és cselekedj bennem, munkálkodj, és odaszánom az életemet, és tégy velem, amit akarsz. És mit mond, hogy ezek a gyülekezetek megtapasztalják Isten munkáját, de ez nem azt jelenti, hogy amúgy őnekik az életük az mindenben nagyszerű, hanem mit mond, hogy a nyomorúság sok próba tétele között is bőséges az örömük. És igen nagy szegénységük, igen nagy szegénység. Ezek is szegények voltak. Ezeknek is nehéz volt az élet. Hívők voltak, Krisztust követték, de az életnek a nyomorúságai őket sem kerülték el. Ezt olvassuk, hogy a nyomorúság sok próbatételek között is bőséges az örömük. Tehát sok nyomort átéltek. Megtapasztalták, hogy nem volt mit tenni. Nem tudták, hogy holnap hogy alakulnak a dolgok. Nekünk pont az a gondunk, hogy minden ki van már számítva, mindent tudunk előre, és már azt se tudjuk, hogy mi az, hogy azon kell aggódni, hogy holnap mit fogunk enni. Honnan veszünk enni? Fogalmunk sincs. És már nem is nagyon vannak olyan emberek, akik ezt megtapasztalták. Akik igen, azok is gyermekek voltak. És az életük, a felnőtt koruk javarésze az úgy telt el, hogy megvannak az alapvető dolgaink, hogy nem szenvedünk hiányt semmiben. És ezek az emberek szegénységben éltek, és mit olvasunk, hogy bőséges az örömük. Nem nyavajogtak, nem azt mondja, hogy hát azok nem hívők, és milyen jó megy a dolguk. És esetleg a jó dolgukat nem is mindig tisztességes módon érik el, nem zúgolódtak. Öröm volt a szívükben. Miért? Mert megismerték az Úr Jézust. Beléptek Isten országába, és rá döbbentek, hogy ott van az életük a legjobb helyen. És nem kell félni, mert Isten kezében a legjobb helyen vannak. Isten nem azt mondta, hogy előre megadok nektek mindent bőségesen, hanem azt mondta, hogy ő napról napra gondoskodik rólunk. Ugye az Úr Jézus is úgy tanította az övéit, hogy minden napnak elég a maga baja. Úgy tanította az imádságot, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk. És ez ad biztonságot, hogy tudom, hogy van egy olyan atyám, aki holnap is tudja, mire lesz szükségem, és ezt meg fogja adni. És ezért nem kell kétségbe esnem. És tulajdonképpen ugye a nyomorúság, az próbatétel is. Megpróbálja Isten a nyomorúság által a hitünket, hogy hogyan is reagálunk rá, milyen válaszokat adunk, hogyan éljük meg, mi jön elő a szívünkből egy ilyen helyzetben. És ugyanúgy a mostani nyomorúság, a mostani helyzet is egy próba. És megnézi, hogy vajon ezt hogy éljük meg. Látszik-e a hívők életében, hogy ők mások, mint a többi? Észre lehet-e venni, hogy mi másképp éljük meg ezt a szituációt? Hogy mi nem félünk annyira, és tudjuk, hogy kinek a kezébe van az életünk? Látszódik-e? Tehát ők a próbában is tele vannak örömmel. Az öröm az a Krisztussal való kapcsolatukból fakad. És nekünk is meg kell vizsgálni a szívünket, az életünket, hogy kapcsolatban vagyunk-e. Hogy meddig tart a mi örömünk. Csak addig, amíg mindenünk megvan, akkor azt jelenti, hogy nem Krisztusból fakad, a jólétünkből fakad, a kiszámíthatóságból. De ezeknek nem volt kiszámítható az életük. Ezeknek nem a jólétből fakadt az örömük, hanem abból, hogy Isten gyermekei, kegyelemből. Tehát mi árad belőlünk, és van-e nekünk örömünk? Ugye mi sokszor úgy mondjuk, hogy könnyű a másiknak, neki minden sikerül, mindenem megvan, örülhet, boldog lehet. És a Szentírás az rámutat arra, hogy a boldogság, az öröm, az nem függ össze az anyagi helyzettel. Nem függ össze. Nem attól leszünk boldogok, mert megvan mindenünk. Hát ezeknek, mit mond, igen nagy a szegénységük. Nagyon nehéz körülmények közt éltek. És mégis volt örömük. Másrészt, ha szétnézünk ebben a világban, és őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ki kell mondani, hogy semmivel se boldogabb azoknak az embereknek az élete, akiknek mindenük megvan, akik nagyon gazdagok, sőt, sokszor boldogtalanabbak. De nem az anyagi adja a boldogságot, hanem a kapcsolat. Az Istennel való élő kapcsolat. És ezeknek, a macedónoknak ez megvolt. És az Istenhez való tartozás, az Isten országában való élet, az azt is eredményezi, hogy már nem magammal vagyok elfoglalva. Ugye hát, hogyha nekünk valamiben nehéz az életünk, megszorításokkal kell szembenézni, valami nincs, hát akkor kétségbe esünk, akkor csak az, hogy jaj, mi lesz velünk, és más abszolút nem érdekel. És mit mond Pál? Hogy ezek a macedónok igen nagy szegénységben vannak, és mégis kérték tőlünk, hogy adakozhassanak. Észrevették, hogy ha lehet, hogy mi nyafoghatnánk, hogy jaj, de nehéz, de észrevették, hogy vannak náluk rosszabb helyzetben élők. Na ez az, amit mi nem szoktunk. Mindig én vagyok a legnyomorultabb, én vagyok a mártír, az áldozat, velem senki se törődik, rám se néznek, és nem veszük észre, hogy van sok ember, aki ennél jóval nehezebb helyzetben él. És ezek a macedóniaiak meglátták. Nem ők voltak a középpont, hanem Jézus, és ezért észre tudták venni a másik testvért, a nehezebb helyzetben élőt, és azt mondták Pálnak, hogy engedd meg, hogy mi is részt vehessünk a szentek szolgálatában, a szenteket megsegítő szolgálatban. És akkor Pál megengedte, sőt, ugye mit mond, hogy erejük felett is önként adakoztak. Az Isten országának van egy ilyen jellemzője, az önkéntesség. Az Isten semmit nem erőltet ránk. hanem ha én bennem megélik, és örömmel és szabadon adom. Jó, ez az önkéntesség, ugye, ha ezt így olvassuk, lehet, hogy vannak akikben negatív felhangot hoz elő, mert ugye volt olyan korszak, amikor ott sok minden önkéntes volt. Ugye önkéntes katonai szolgálat többek között, de ha próbált meg nem bevonulni az ember, mindjárt megtudta, hogy milyen önkéntesség az. Ugye, hogy mindjárt mentek érte és elvitték. Na az Istennél való önkéntesség ez nem ilyen, hogy tedd meg, mert egyébként büntetlek. Ha Isten szabadságot ad, ha úgy látod, tudsz, akkor adjál. Ha úgy látod, hogy te arra képes vagy, vagy hiszed, hogy én adok hozzá lehetőséget és erőt, akkor tedd meg, de ne keserű szívvel, ne muszájból, hogy jaj, hát az Isten ez fölrója, hogyha én nem adom, vagy nem teszem meg. Mert mit szólnak a többiek? Az Isten országában nincs ilyen. Az Isten országában minden szívből, őszinte, odaszánásból származik. Aztán Pál elmondja azt is, hogy miért is tudnak ezek az emberek így odafigyelni másokra, segíteni, adakozni? Ugye, mert először önmagukat adták az Úrnak. Tehát ez mindennek az alapja. Ez az első lépés. Tehát az Isten országa nem úgy működik, hogy van egy vezető és hozza a törvényeket, megmondja, mit kell csinálni, hanem ott kezdődik, hogy először engem szólít meg, és azt mondja, hogy kövess engem. Azt mondja, hogy fiam, add nekem a szívedet. Isten mindig engem keres. Isten nem a javaimra pályázik. Ő nem azt akarja, hogy hű, minél többet adjunk neki. Hát ő nem szorul rá semmire. Övé ez a föld, semnek teljessége. Minden az övé. Mi csak, mondhatnánk, élvezői vagyunk az ő javainak. Sokszor hálátlanul, sokszor gonosz szívvel, mert mi akarunk mindent megszerezni, holott minden az Istené. De csak a sátán besugja a szívünkbe, hogy a tied, vedd el, élj vele. Hát Jézusnak is mit mondott? Ide figyelj, nem kell neked a te atyádra figyelni, meghallgatni. Hát tudod, milyen kegyetlen? Úgy akar belőled messiást, hogy szenvedj a kereszten. Brutális halált akar neked, meg szenvedést. Hát én messiást csinálok belőled. Mindent neked adok. Uralkodhatsz-e világ fölött úgy, mint a római császár. Minden a tied. Enyém, mondja, s annak adom, akinek akarom. És Jézus elutasította. Menj el! Nem fogadott el a sátántól semmit. Ő megmaradt azon az úton, amelyet Isten kijelölt a számára, tulajdonképpen amit a mennyben megbeszéltek, és aminek a végrehajtására eljött ide, ő azt végrehajtotta, és aki ezt látja, aki fölismeri, hogy mit tett érte Jézus, aki hallja az ő hívását, az úgy válaszol, hogy magát adja neki oda. Tudja, hogy Istennek egyetlen dologra van szüksége ránk, a velünk való személyes kapcsolatra. Hát a teremtés is erről szólt. Isten arra teremtette meg az embert, hogy élő kapcsolatban legyen vele. Hogy szeretett kapcsolat legyen. És ezt akarja helyreállítani. És jó, hogyha ezt látjuk, és azt mondjuk, itt vagyok, Uram. Ezért voltam eddig békétlen, zavart, nem találtam a helyemet, mert te hiányoztál az életemből. És hiába viszek oda be sok egyéb dolgot, semmi nem tudja az én lényemet megelégíteni, csak egyedül te. Ezért neked adom magam. Tehát ő fölismerte Pál, hogy a macedónoknál ez volt az első lépés. Magukat adták az Úrnak, az Úr Jézus Krisztusnak. És ez azt is jelentette, hogy döntést hoztak, hogy innentől már semmi ne úgy legyen az életükben, ahogy ők akarják, hanem ahogy Jézus akarja. Ez jelenti odaadni magamat neki, hogy innentől az ő akarata érvényesül. Engedem, hogy megmutassa, mit akar velem, és amit megmutat, azt megteszem. És utána innen már Jézusra mutat egyenesen az apostol, és mondja, ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Gazdag létére szegényé lett. Hát azt mondjuk, hogy hú, hát ez meredek, meg mi ez? Mert ugye ma miről szól? Szegényből akar mindenki gazdag lenni. És ki lát olyat, hogy valaki gazdag, és szegényé lesz? Másért, ha szegényé lesz, az nem önszántából lesz, hanem azért, mert valami nem jött össze, és bebukik a vállalkozása, vagy keresztbe tettek neki, hogy bebukjon, de önként senki nem akar, ha gazdag volt, szegény lenni. És ebből meglátjuk, hogy az Isten világa más, mint a mi világunk. Jézus önként otthagyta a gazdagságot, azt, hogy ő Isten fia, és eljött a menny dicsőségeből, a szuper életből, amit el se tudunk képzelni, és önként otthagyta, értünk. Szegényé lett, nem hozta magával. Egyszerű, szegény családba született bele, csecsemőként, ugyanúgy, mint bárki más. Nem hozta magával a mennyei létének a gazdagságát. Nem hozta ide az űrjárművét, ha van neki. Nem hozta ide a mennyei palotáját. Jászolba, egy istálló jászolába született meg. És utána ácsként, egyszerű ácsmesterként élte az életét. És mindezt azért, hogy el tudjon minket érni, hogy hiteles legyen az élete. Hogy meg tudjon szólítani minket, és meg tudjon menteni a gonosz munkájától és a kárhozattól. És olyan jó lenne, ha mindig így magunk előtt látnánk Jézust. Szegény lett, értetek. Nem tudom, nekem mindig eszembe jut, hogy amikor látok gazdagon felöltözött magukat Isten szolgájának, papoknak, lelkészeknek nevező embereket, hogy vajon Jézus is úgy beöltözne? Csurogna az arany? És olyan óra lenne a kezén, hogy irigyelnék? Hogy milyen gazdag, és olyan szuper autóval közlekedne? Nem valószínű. De ne feledjük el, hogy ott hagyta a gazdagságát, szegényé lett. Tehát az ő útja föntről mindig lefelé vezetett. És ez a Krisztusi út. Krisztusi út mindig lefelé vezet. A legtöbbször a jobbból a rosszabb felé. És amikor az életünkre az a jellemző, hogy mindig a jobb felé megyünk, akkor végig kell gondolni, hogy még mindig a Krisztus útján vagyunk-e. Még mindig. Ha nincs az életünkben olyan, hogy szándékosan megyek a rosszabb felé másokért, hogy mentsem, segítsem, akkor el kell gondolkodni. hogy hol tartunk. Mert a hívő élet nem arról szól, hogy azon dolgozok, hogy még többet, még jobb legyen, még szebb legyen, hanem arról szól, hogy időnként azt mondom, másokért vállalom a szegénységet, az egyszerűséget, a nehéz körülményeket, mint ahogy Pálnál is láttuk, erről szólt az élete. És ezt állítja a korintusiak elé, de szívükre helyezi, hogy ha adnak, akkor úgy adjanak ők is, hogy az önkéntes legyen, nem megmutatni akarják, és úgy adjanak, amire megvan a készségük, amiük van, tehát nem kell ahhoz nekik is nyomorúságba lenni, hogy máson segítsenek. És mire mutat rá? Az Isten országában olyan csoda van, ugye lehet, hogy ezen megütköztünk, hogy egyenlőség kétszer is le van írva, hogy hú, mi ez, kommunizmus, kösz, az nekünk volt, és elég belőle, de itt nem erről van szó, hogy mindenkinek egyenlő, azt hirdetjük, egyforma fizetést kap, egyforma árakon lehet elérni mindent. Itt nem erről van szó, hanem miről? Hogy Isten adott neked, van több, mint amire szükség mutatkozik, bőségetek van, de ezt nem arra kapod. És micsoda gondolkodás, micsoda üzenete az Isten országának, hogy igen, dolgozol, több lesz, bőven, bőségben fogsz élni. És ez nem arról szól, hogy csak neked, hogy építsd, ugye a újabb tárhelyeket, mint a bolond gazdag, hogy nem tudta hova begyűjteni a termést, hát építünk nagyobb csűröket, vagy nincs új számlát, hogy el tud rakni a pénzedet lehetőleg úgy, hogy ne lássa senki, hanem azt mondja, ha neki van bőség, ha többed van, mint amire szükség, ami szükséges, az azért kaptad, mert van olyan testvéred, akinek nincs semmije. Te neked azért van most több, hogy adhass annak, akinek nincs. És tudod, majd eljön az idő, amikor ő neki lesz több, és adott esetben te kerülsz nehéz helyzetbe, és ő fog rajtad segíteni. Na ez a biblikus egyenlőség. Nem az, hogy most mindenkinek egyenlő, hanem majd, amikor te bajba leszel, akkor az a testvéred, akinek te segítettél, majd fog neked is segíteni. És ugye ezt ószövetségi példával támaszza alá, ugye amikor a mannát kapta Isten népe, ugye mindig csak egy napra valót lehetett szedni, mert ha valaki több napra valót akar szedni, az megromlott. Egyedül mikor lehetett? Ugye a szombatot megelőző napon lehetett két adagot szedni, két napra valót, akkor nem romlott meg. És Isten így odafigyel ma is az övéire, vezeti, segíti, gondoskodik róla, és adja az Úr, hogy ezeket, amikről itt most hallottunk, végigengedjük a szívünkbe, a gondolatainkba, formáljanak, elgondolkozzunk, mi hol is tartunk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a Te igédbe tekinthetünk, ami által formálod, alakítod a mi életünket. Uram, bizony, mi is gyakran vagyunk úgy, hogy az élet nyomorúságaiban csak magunkra figyelünk, azt veszük észre, ami velünk történik. Mint ahogy ugye a testünkkel is azt érezzük, ami minket sújt. És néha ez abba az irányba visz minket, hogy azt gondoljuk, hogy csak nekünk vannak bajaink, csak minket ér nyomorúság, mert nekem fáj. És nem gondolok arra, hogy a másiknak is fáj. És lehet, hogy a másiknak jobban fáj. Mi csak gyakran arra figyelünk, hogy amit mi kapunk rosszat, az nekünk mennyire rossz. És nem vesszük észre, hogy amit mi adunk, az is fáj a másiknak. És Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ezt meglássuk, és kérjük, hogy te formáld a szívünket, bocsásd meg a vétkeinket, bocsásd meg, hogy mindig csak magunkra figyelünk, és az, hogy a mi szívünk is megnyíljon mások felé is, úgy, mint a macedónoké. De Uram, mindez akkor lehetséges, ha először magunkat adjuk neked. Mert akkor tudunk majd adni másoknak, előbb az életünk a te kezedbe tettük, ha megtapasztaltuk a te kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat, gondoskodásodat. Akkor már nem a félelem, az aggodalom lesz úrrá rajtunk, hanem a benned való őszinte bizalom. Kérünk, így formálj minket, vezess, és add, hogy észrevegyük a másikat, tudjuk erősíteni, ha tudjunk mindig a te igédhez jönni, a veled való kapcsolatból erőt meríteni, és Uram, könyörülj, hogy ne ennek a világnak a különféle hírei befolyásoljanak minket, hanem mindig az a hír, amit te adsz nekünk, a jó hír, az evangélium, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, így a kezedbe tesszük a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat. Uram, hadd tapasztaljuk meg, hogy te ma is ugyanaz vagy, mint amikor a földön jártál. Ma is van hatalmad gyógyítani, bűnöket megbocsátani. És Uram, végezd el, hogy minden nyomorúságban, bajban, betegségben, szenvedésben egyedül tőled várjuk a megoldást. Hogy ne magunktól, ne az embertől, a tudományától, a technikájától, hanem egyedül tőled, és végezd el, Urunk, hogy most mindannyian hozzád fohászkodjunk, és a te segítséget kérjük ebben a helyzetben. Te tudod a járványt is megszüntetni, te tudod a megbetegedteket meggyógyítani, te tudsz megőrizni, te tudsz minket az örök életre megőrizni a te kegyelmed által. Kérünk így a családokért, gyermekekért, fiatalokért, és könyörgünk azért, hogy a mai ember, a mi kortársaink is elsősorban téged keressenek, utánad vágyakozzanak. Ne csak az egészség védelme legyen a szem előtt, hanem az, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Kérünk, így könyörülj mindannyiunkon, könyörülj ezen a világon, áld meg népünket, egyházunkat a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk október 31-én, Reformáció Isten tiszteletet tartunk, szintén hanganyag és internetes formában, majd vasárnap délelőtt élő közvetítésben, úrvacsorai közösségre is sor kerül.